Kedves hallgatóink, Halász Emília Erzsébet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus hallgatója. Gyakorlati évét a Sátoralja újhelyi református gyülekezetben kezdte meg. Emília Kárpátaljáról származik, lelkész családban nőtt fel, mély hitéről, elkötelezettségéről, ember szeretetéről, tudományok iránti érdeklődéséről és fiatalságát meghazudtoló bölcsességéről most hallgatóink is meggyőződhetnek. Jászter Beáta beszélget vele.
Beszélj erről a gyakorlatról, hogy ez hogyan működik, hogyan tudjuk mi rádióhallgatók ezt megérteni, átérezni, átgondolni.
Hát először is köszönöm a megkeresést, és köszönöm, hogy beszélgethettünk, nagyon megtisztelő. Igazából ez úgy néz ki, hogy a teológia az 12 fél év, 6 év és 5 év elmélet. Aztán a 6. év az egy ilyen gyakorlati tanév. És erre a gyakorlati tanévre mindenkit a Tiszáninai Egyházkerületen belül kihelyeznek egy-egy gyülekezetbe, hogy gyakoroljon, Isten tiszteleteket tartson, temetés, esketés, konfirmálás, szolgálatával foglalkozzon, és hasonló dolgokat csináljon a hivatalban, üljön a gyülekezetet, megismerje, hogy hogyan működik, hogyan tud elhelyezkedni benne, saját magát is kitapasztalja ezeken a kereteken belül. Tehát így tudjuk elképzelni valahogy.
Mesélj magadról, Emília, honnan érkeztél ide Sárospatakra, és most 10 hónapra hozzánk.
Én Kárpátaljáról érkeztem, Kárpátalján belül is, Beregszász mellől egy kis faluval, Beregújfaluban jöttem. Ott a szüleim lelkészként dolgoznak, tehát igazából kicsit hontalan vagyok, mert ők is csak úgy kerültek oda, igazából ők Haranglábról és Padalóból származnak, aztán így meg kell találni az otthont abban a közegben, ahol az ember felnő.
Mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, milyen egy lelkész családban felnőni. Az ember azt gondolná, hogy hát teljesen természetes, hogy valaki lelkész családból lelkész lesz, de talán mégsem.
Lelkész gyerekként felnőni egy nagyon visszás dolog. Egyrészt nagyon-nagyon szép volt a gyerekkorom, tehát, hogy így beleivódott magába minden sejtembe a templom, az énekeskönyv, a Biblia, a palást, és valahogy ez hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy milyen volt nekem felnőni. De közben nagyon sok hátulütője is volt, tehát, hogy nehéz volt beilleszkedni egy-egy közegbe, főleg a falun belül, mert ott mindenki ismerte a szüleimet. Azért volt jó, hogy a városban, Beregszászban tanultam már gimnáziumban, meg úgy felsőbb oktatásban, az elemi után, mert ez könnyebb volt nekem, hogy nem ismerték a szüleimet. Aztán szerintem nagyon sokszor épp a lelkész gyerekek azok, akik lázadnak a hit, a vallás, a kereszténység ellen, de az én szüleim ezt nagyon jól kezelték. Nekik az volt a mottójuk, hogy semmit nem kényszerítünk rá a gyerekre, amit saját magunk sem szeretnénk. És ezért nem volt semmi kényszer, nem volt kényszer templomba menni, hittanórára járni, konfirmálni, mindig megkérdezték, hogy szeretnénk-e. És szerintem azt tették nagyon jól, amit minden keresztény családnak kellene, hogy elénk élték példaként a hitet. És láttuk azt, hogy nekik ez a megküzdési módszerük, hogy ha valamilyen gond adódik, akkor együtt imádkoznak, együtt keresnek rá választ a Bibliában, és valahogy ez vonzó volt számunkra a testvéreimmel, hogy egyszerűen másképp nem is lehet csinálni, nem is volt más opció, és nem is akartunk más opciót emiatt.
Hogyan történt az elhívásod? Mi volt az, ami megérintett, ami miatt úgy döntöttél, hogy te is erre a pályára lépsz, ha bár láttad, hogy azért ez egy nagyon küzdelmes élet?
Ez egy nagyon érdekes történet. Nekem a nővérem is lelkész, és amikor ő teológiára ment, akkor én mondtam, hogy én biztos, hogy nem fogok teológiára menni, én nem leszek lelkész. Nővérem egy nagyon erős személyiség, és nagyon sokszor az árnyékában nőttem fel, ezért is mondtam ezt, de nagyon szerettem a gyülekezettel foglalkozni, mert 12 évesen kisifit indítottam be. Aztán, amikor a nővérem ott hagyott minket, mert elment teológiára, ő vezette az ifjúsági órát, és mondtam a szüleimnek, hogy úgy szeretném én csinálni. És mondták, hogy csináljam is. 2,5 évig akkor azzal foglalkoztam. Aztán, amikor el kellett dönteni, hogy én hová is jelentkezzek tovább tanulni, akkor nagyon sok minden kavargott a fejembe, hogy hová menjek, de igazán nem tudtam eldönteni. A COVID időszaka volt ez, 2020, és nem is tudtunk átjönni a határon, hogy itt érettségizzek valamiből, ezért nagyon nehéz volt. És emlékszem, hogy ültem a gyerekszobámnak a padlóján, és akkor imádkoztam Istenhez, hogy de Uram, mit csináljak, hová menjek, és a napig az a Jeremiás próféta könyvében könyvből volt az első fejezet, a Jeremiás elhívása, és akkor abban ugye az egyik igevers úgy szól, hogy már az anyamében felszenteltelek, népek profétájává tettelek, és akkor én itt könnyek között jöttem rá, hogy nemrég mutatott édesanyám egy újságcikket, kivágva belőle egy kép, hogy épp szentelik őt felfelé, és a hasában már 6 hónaposan állapotosan velem volt terhes, és akkor úgy szíven ütött, hogy hát már tényleg az anyamében felszentelt engem Isten, és hogy népek profétájává tett, és nem mondhatok nemet arra, ha ő hív. Úgyhogy valahogy így jött az elhívás. És hála Istennek, nagyon-nagyon azt érzem, hogy áldott út az, amire léptem minden nehézségével együtt.
Milyen jó, ha valaki meg is érti azt, amit az ige és az írás üzen neki, mert másoknak is rendelkezésére áll ez a lehetőség, de nem mindenki érti meg. Amikor kiválasztottad a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemet, akkor miért éppen ezt az intézményt választottad? Miért gondoltad, hogy az ország több képzőintézménye közül éppen ide szeretnél jönni?
Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor el kell mondanom, hogy én nem Sárospatakra akartam jönni. Nekünk így Kárpátalján van egy püspöki meghallgatás, ahol igazából eldöntik, hogy adnak-e ajánlást, vagy nem, hogy mehessünk teológiára, és én mondtam, hogy én Debrecenbe szeretnék menni, mert a nővérem is Sárospatakon tanul. De a püspök úr nem engedett engem Debrecenbe, azt mondta, hogy Sárospatakra kell mennem. Engem vonzott a pataki teológia, mert édesapám is itt végzett, édesanyám Budapesten végzett, de mind a ketten azt mondták, hogy Pataknak van egy olyan szelleme, egy olyan lelkisége, ami nagyon-nagyon jó a lelki fejlődés szempontjából, meg nyilvánvalóan a professzoraink is hatalmas tudással rendelkeznek, de én mégsem ezt akartam, mert a nővérem ott tanult. De ide kerültem, és én nagyon hálás vagyok, és nagyon Isten kezének az irányítását érzem ebben, mert olyan lelki töltetet, a tudás mellett olyan lelki nevelést kaptam Patakon, amit szerintem sehol máshol nem kaptam volna meg, és úgy hozzám nőttek azok az ősi falak, amelyek között jár a jövendő, hogy elképesztő, és az a múlt, az a lelkiség, az, hogy milyen maga a város, milyen a teológiai tanároknak a hozzáállása, és hogy mennyire családias a légkör, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy így alakította Isten az életemet végül.
Hogyan alakult az életed, a gondolatodnak a menete a teológián? Biztos, hogy voltak olyan pillanatok, amikor megkérdezted, hogy na de most akkor mégis tényleg, vagy nem ez az én utam? Voltak kétségek, aggódás?
Rengeteg kétség volt, és rengeteg aggódás, de én beleszerettem a teológiai tudományokba, ha lehet így fogalmazni, nagyon, főleg az Ószövetségbe, és azon belül is a Héberbe. Én nagyon-nagyon szeretem a tudományokat, és hajtott engem előre az, hogy egyre többet megtudjak, és olyan különlegesnek éreztem azt, hogy az életemnek ebben az 5 évében egyedül Isten igéjével tudok foglalkozni, hogy ez egy olyan vissza nem térő alkalom. És nagyon sokszor volt olyan, hogy megkérdőjeleztem, hogy ez jó út-e, hogy valami más lehet, hogy jobb lenne. De valahogy mindig azt éreztem, hogy mikor felmentem a szószékre, amikor leültem tanulni, amikor sikerült egy fél év, egy vizsga, egy szigollat, hogy Isten annyira megerősít, és azt mondja, hogy itt a helyed, és tudom, hogy nehéz sokszor, de hogy annyi áldást kapsz cserébe. És hogy ez úgy feltöltötte a lelkemet. Különböző teológiákon is jártam, fél évet töltöttem Pápán, fél évet voltam Hollandiában a Kampeni teológián, és ott is mindig azt éreztem, hogy Isten nekem szánta ezt az utat, még ha nem pont úgy, ahogy én elképzeltem, de hogy kialakítja azt, ahol engem látni akar.
Ha jó Isten megsegít, akkor egész életedben az ő igéjével foglalkozhatsz, meg ugye az emberekkel. Mert az a másik nagy feladat, emberekkel foglalkozni, embereket gyülekezetbe terelni, és egyben tartani őket, sőt, hitet adni nekik, meg célt valahogy a jövőbe is. Talán most ez egy nagyon furcsa világ, amikor erre van a legnagyobb szükség, és nem is biztos, hogy az ember tudja, hogy erre van szüksége, és azokhoz is éppen elég türelem és szeretet kell. Hát ez nem kis feladat. Mondjuk annyi bölcsesség sugárzik a szemedből, meg annyi szeretet, hogy most így azt gondolom, hogy ezzel is nagyon jól meg fogsz birkózni.
Köszönöm szépen, nagyon kedves. Tényleg nagyon nehéz az emberek között mozgolódni a mai világban. Nagyon magányossá váltunk szerintem így a technológia világában, és az ember nem tudja közösségben megélni az életét úgy, ahogy eddig megélte, és valahol szerintem ezt a szeretetet kell sugároznunk, ezt a krisztusi szeretetet, amit mi megváltott hívő emberek megkaptunk tőle, mert ez teszi igazán vonzóvá magát a hitet, a kereszténységet, hogy itt van valami plusz, hogy itt valaki téged nagyon szeret, és valahogy az emberek felé ezt kell közvetíteni, hogy mi is szeretünk, de legjobban Jézus Krisztus, Isten szeret téged, aki az egyszülött fiát adta érted. És hogyha az ember ezt szentül hiszi, akkor hiszem, hogy nem csak a lelkészek, nem csak a papok, hanem minden egyes hívő ember ezt tudja közvetíteni a társadalom, a világ felé, és akkor biztos vagyok benne, hogy megnyílnak azok a szívek, mert mindenkit keres az Isten is, és mindenkinek szüksége van az ő szeretetére.
Hogy érzed magad Sátoralja új helyen, hiszen megkezdődött ez a gyakorlat. Ez egy ilyen vízválasztó, én azt gondolom, hogy itt nagyon sok minden eldől, már úgy értem a jövőre vonatkozóan.
Én nagyon féltem először is azért, mert egyedül élek, és én még soha nem éltem egyedül, és az egy nagy dolog, de féltem magától a helytől is, de a gyülekezet és a tiszteletes úrék annyira kedvesek, és tényleg azt mondta nekem, amielőtt idejöttem, hogy én azt akarom, hogy megtapasztalt, hogy jó lelkésznek lenni, jó a gyülekezettel foglalkozni, hogy ez egy áldásos dolog, és ezt érzem, hogy ezt tapasztalom meg, és olyan szeretettel vártak, annyira barátságosan és befogadóan, hogy már most ott van érzem magam, és már most azt érzem, hogy ez egy nagyon jó kaland is lesz, meg növekvés együtt, és hogy tudok épülni a gyülekezet hitéből, és ők is az enyémből, és hogy tudunk együtt tenni azért, hogy Isten országa egyre jobban épüljön.
Egyedül élsz, de én tudom, hogy azért van társad, aki nem sokára a vőlegényed is lesz. Mesélj magatokról egy kicsit.
Az én társamat Berkes Csanádnak hívják, ő a pápai teológián most szenior, diákvezető. Hát messze élünk egymástól, ő kaposvári, és ugye pápán tanul. Másfél éve, két éve talán ismerkedtünk meg. Elég rögösen indult a kapcsolatunk, mert én egy félreértés miatt azt hittem, hogy felesége van, és ezért fél évig próbálkozott felvenni velem a kapcsolatot, de én mindig elutasítottam, míg végül kiderült, hogy nincs felesége. Egy nagyon-nagyon gyengéd ember tud lenni, hogyha akar, és nagyon szeretem, és annyit épülünk egymástól, és egymásból, és formáljuk egymást, és az alatt a másfél év alatt is, amióta együtt vagyunk, nagyon sokat segített nekem abban, hogy egy határozottabb, magamért jobban kiállóbb ember legyek, még ha vitatkozunk is, mindig elmondja, hogy álljak ki magamért, és ne hagyjam magam, és ezért nagyon hálás vagyok, és azt érzem, hogy Isten minket egymásnak teremtett, és kicsit úgy vagyok vele, hogy a szerelem az egyik legerősebb varázslat, csak küzdeni kell érte, és az igaz szerelem az minden akadályt legyőz, legyen az a távolság, a vitatkozás, a féltékenység, akármi, ez képes legyőzni két ember, ha szereti egymást is, leginkább akkor, ha Krisztus ott van a kapcsolatukban, mert valahol ez a legfontosabb, hogy az a hármas kapcsolat, amire teremtettünk, hogy önmagunkkal, Istennel és a másik emberrel kapcsolatban legyünk, egy harmóniában tudjon élni egymással, és egyiket sem szabad kizárni egyik kapcsolatunkból sem, és ugyanígy érthető ez a párkapcsolatra is, hogyha nincs benne Krisztus, akkor nem fog működni, és nem úgy fog működni, ahogy kellene, és hogy ezért kell küzdeni, hogy benne tartsuk Krisztust, hogy behívjuk, hogy ott legyen, mert akkor sokkal könnyen megoldani az összes vitás helyzetet, ha van valaki, akire felnézhetünk, és nem egymást okoljuk.
Szüleid hogy engedtek el a teológiára? Milyen gondolatokkal, milyen lelki útravalóval?
Édesapám nagyon örült neki, amikor mondtam, hogy én teológiára szeretnék jönni. Ő azt mondta, hogy ha Isten engem erre a szolgálatra elhívott, akkor mindent meg fog adni, hogy kész legyek rá. Nyilvánvalóan tudta, hogy nehéz út ez, ami előttem áll. Édesanyám már annyira nem örült, ő megtapasztalta azt, hogy milyen lelkésznőnek lenni, főleg Kárpátalján, ahol kicsit még konzervatívabb a közeg, mint itt. És ő azt mondta, hogy inkább menjek valami nagyon tudományos szakirány felé, és ott találjam meg a helyemet, mert hogy kicsi vagyok, és törékeny, és gyengéd, és nem vagyok egy olyan határozott, mint a nővérem, és nehezen fogom megtalálni a helyemet ebben az egészben, vagy megállni egy presbitérium előtt is átvinni, ha kell az akaratomat, vagy kiállni amellett. Ő nagyon féltett engem, amit én meg is értek, mert azért egy édesanyja mindig félti a gyermekeit. De elmondta nekem többször, hogy annyira jó, hogy eljöttem, és látja rajtam a fejlődést, a változást, és hogy olyan gondolatokat és bölcsességet adott nekem Isten szent lelke, ami által ő is épült. És én annyira szeretek vele beszélgetni erről, mert úgy érzem, hogy mi egymásnak nagyon nagy lelki támaszai vagyunk, és nagyon hálás vagyok nekik, mert mindenben támogatnak, mindig ott állnak mellettem, még ebben a nehéz helyzetben is, amiben ők vannak, így is mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy nekem meglegyen mindenem, úgyhogy csak hálát tudok adni Istennek, hogy ilyen csodálatos szülőket adott nekem.
Most ugye nem mehetünk el egy szó nélkül amellett, hogy a hazádban ott háború van. és hogy biztos, hogy nagyon nehéz időszakon mennek keresztül ott az emberek. Hogyan viselik ezt a szüleid, te hogyan viseled távol tőlük ezt a helyzetet?
Nagyon nehéz, tehát szinte nem is lehet megfogalmazni azt, hogy mennyire nehéz, mert ez szétszakítja a családokat teljesen is. És ritkán járok haza, de amikor hazajárok, mindig annyira szorongató érzés van bennem, és nem pont azért, mert a fizikai biztonságomat féltem, hanem inkább azért, mert annyira sajnálom, hogy abból a helyből, ami olyan szép volt gyerekkoromban, és annyi kedves emlék fűződik hozzá, ilyen lett. A gyülekezet sajnos emiatt ugye leépül, mert a fiatalok elmenekültek, az idősekkel nem nagyon foglalkoznak, a szüleim beindítottak egy ilyen szeretett konyhát éppen miatt, próbálják megtalálni azt a lehetőséget, meg módot, ahogy Isten szeretetét ebben a nehéz helyzetben is közvetíteni lehet az emberek felé. Ami leginkább a legnehezebb az az, hogy nem tudnak találkozni egymással az emberek, és az én öcsém is, ő már 18 éves múlt, és itt tanul Magyarországon, nagyon ritkán látja az édesapámat, és nem tud hazamenni. És az nehéz, hogy volt egyszer, hogy otthon voltam, és beszélgettünk, és van egy kutyája, és megkérdezte tőlem, hogy én már nem fogom többet őt látni, igaz? És mondtam, hogy nem tudom, Ádám. És ezek a pillanatok azok, amik olyan igazán nehezek, és hogy úgy igazán megéljük azt, amit Egyiptomban megélt a Gósen földjén az izraelita nép, hogy kiáltozunk az Úrhoz, és csak bízunk benne, hogy meg fogja hallani, és elege lesz ebből a pusztításból, és háborúskodásból, és azt fogja mondani, hogy meghallottam a népemnek a kiáltozásait, és megszabadítom őket. Mert nagyon reménykedünk ebben, mert mindenki vagy hazavágyik, vagy elvágyik, vagy a másikhoz vágyik, és annyira rossz ezt megélni, hogy mindenben akadályoz, és hogy az a félelem is, amiben az ember él, hogy reggel felhívom őket, és lehet valami nagyon rossz hírrel fognak fogadni. Nagyon sokszor az ember elfelejti azt, hogy mi is van a határ túloldalán, olyan közel hozzánk, pedig amire a legnagyobb szükség van szerintem az, hogy imádkozunk szakadatlanul és töretlenül, virrasszunk és imádkozzunk, mert Isten meg kell, hogy hallja ezeket a könyörgéseket, de ha nincsenek könyörgések, nincs mit meghallani.
Ahogy hallgattalak, azon gondolkodtam, hogy mi meg kínlódunk itt, meg panaszkodunk akár az időjárásra, vagy a társadalmi környezetre, ami körülvesz minket, holott nem ezek a valós problémák, hanem az, amiben mondjuk a te családod is él. Olyan jó hallgatni a gondolataidat, megérezni ezt a lelkesedést, ezt a felszabadult energiát, meg ezt a nagyon erős hitet és bizalmat, amit a Jóistenbe vetettél és vetsz. Igazán úgy érzi az ember, hogy te tényleg Isten országát akarod építeni. Mik a terveid? Hogyan képzeled el majd a lelkészi munkádat? Hát a Jóisten, ha ad tehetséget, akkor szerintem ad hozzá erőt is.
Igen, én mindig ezt mondom, hogy akit Isten elhívott erre a szolgálatra, annak mindent megad ahhoz, hogy azt el is tudja végezni. És valahol itt látom nagyon nagy áldásnak a páromat, mert ő még egy nagyon határozott jellem, és azt hiszem, mi együtt egymás nagyon jól kiegészítve fogjuk tudni végezni ezt a szolgálatot. Adja meg az Isten, hogy így legyen. És igazából nagyon nehéz megmondani, hogy milyen terveim vannak, mert kicsit azt érzem, hogy Isten irányítását várom, meg az ő célkitűzéseit szeretném megvalósítani, amit én nagyon szeretnék doktorizni, és tovább foglalkozni a teológiai tudományokkal, főleg a héberrel, nekem az egy nagy szerelmem, és én annyit épülök általa, és azt érzem, hogy a gyülekezetnek ebből az épülésből tudom a legtöbbet adni, és ez közelebb visz engem Istenhez, megerősíti az Isten kapcsolatomat, és nekem egy olyan mélyebb megértést ad magáról, arról, hogy mit mond el Isten nekünk önmagáról a Szentírásból, és hogy mi történt azoknak az embereknek az életében, ami ugyanúgy megtörténik a mi életünkben is, hogy én ezt látom most magam előtt, mint első célkitűzést. Azt nem tudom, hogy még gyülekezetben, hogy hol, hogy hogyan akar engem látni az Isten. Én csak azt érzem, hogy biztos vagyok abban, hogy oda fog tenni, ahol szükség van rám, és én ott akarok szolgálni, ahol szükség van rám, és ahol tudom építeni az ő országát.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a lelkesedésedet, az energiádat, a szeretetedet, amivel a mi gondolatainkat is terelted. Nagyon örülünk, hogy itt vagy Sátoraljaújhelyben, ha csak 10 hónapot is, és Isten áldását kérem a további életedre és munkádra.
Én köszönöm, és viszont kívánom mindezeket, és tényleg köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem, és örülök, hogy megismerhettelek.
Kedves hallgatóink, Halász Emília Erzsébet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus hallgatója, gyakorlati évét a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezetben kezdte meg, Jászter Beáta beszélgetett vele.